Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 28. Zsoltárunk első versét. A 28. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Hozzád kiáltok, kegyes Uram, én segítségem és kőváram. Foglaljunk helyet, és az 512. dicséretünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük, imádkozzuk. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Így mondom, mert
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből hallgassuk Isten igéjét. A 28. Zsoltárban így szól hozzánk az Úr szava. Dávidé, hozzád kiáltok, Uram, én szirtem. Ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséges lakóhelyed felé. Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, kik békességgel szólnak fele barátaikhoz, pedig gonoszság van szívükben. Fizesd meg nekik az ő cselekedeteik és igyekezetük rosszasága szerint, kezük munkája szerint fizesd meg nékik. Add meg nekik jutalmukat, mint hogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira. Lerontja őket és föl nem építi őket. Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezésemnek szavát. Az Úr az én erőm és pajzsom. Ő benne bízott szívem és megsegítettem. Örvend szívem és énekemmel dicsérem őt. Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége. Tartsd meg a te népedet, és áld meg örökségedet, legeltesd, és magasztald fel őket mindörökké. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Édes mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk a te áldott fiadnak, Jézusnak nevében. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Áld meg szívünket a te élő igéddel, amelyre nagy szükségünk van, mindennél nagyobb szükségünk van. Köszönjük néked, hogy a te szavad nem tartod vissza tőlünk, mert irgalmas és könyörülő vagy. Ha elnémulnál, a sírba szállókhoz lennénk hasonlók, mindnyájan. Meghalnánk, de a te szavad éltet minket itt a földön is, de az örökké valóságban is. Köszönjük néked, hogy te nem csak a világot tartod fenn hatalmas szavaddal, hanem bennünket is. Megtartasz örökké. Szólj hozzánk, Urunk. Esdve kérjük ezt tőled, mint ahogy Dávid kérte, mint ahogy a dicséret írója is kérte. Köszönjük néked, hogy ennek a szónak a meghallásához kérhetünk tőled nyitott füleket. Adj nekünk nyitott fület, nyitott szívet, hogy halljuk és értsük a te szavadat, és segíts bennünket, hogy tudjunk rá válaszolni is, akár imádságos szívvel, akár engedelmes élettel. Hadd legyen az életünk visszhangja a te szavadnak. Köszönjük néked, hogy te hallasz minket most is, amikor így hívunk téged segítségül. Hajolj le hozzánk, és áld meg a te népedet szerte a világba, te élő igéddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét lapozzuk fel. 162. énekünk 7. versét. Prédikáltas szent igédet, felséges Isten. A 28. Zsoltár első versét hallgassuk. Hozzád kiáltok, Uram, én szírtem, ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, már hiányoztak. megadta az Úr, hogy itt lehetünk békességgel. Köszönöm szépen. És újra találkozhatunk az Úr színe előtt, őt magasztalva, őt dicsérve, az ő szavára figyelve. A ma soron következő 28. Zsoltárban, Dávid imádságában mélyülünk el egy kicsit. Sok részlete van, amiben nagyon el lehetne mélyülni, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit itt is leragadunk majd ennél a Zsoltárnál, de most próbáljuk meg úgy egészében áttekinteni ezt a csodálatos imádságot. Először is ebben az imádságban felfigyelhetünk arra, hogy miképpen szólítja meg ő az Urat. Úgy nevezi, hogy szirtem, azaz kősziklám, sziklám. Amikor így nevezi, akkor kifejezésre juttatja, hogy az egyetlen szilárd pont a számára ebben a világban. Ebben a világban, ami a sátánnak, a bűnnek, a halálnak a világa, a hazugságnak, a csalásnak változékony világa, egyedül Isten a biztos pont, a szilárd pont a számára. Ő nem ingadozik, nem változik meg, hű marad magához, hű marad a szavaihoz, nem tagadhatja meg magát. Kőszikla, kőszírt. Ebből az következett a számára, hogy bízott benne. Teljes szívével bízott benne, hit benne. Benne hit, a szavában hit, épített arra, amit mondott, mert te vagy az én kősziklám, te vagy az én kőszírtem, ó Isten. Olyan csodálatos kőszikla az Úr, testvérek, mind a mai napig. Csodálatos kőszikla, ami Jézusunk, aki, hát különös kőszikla, mert a kősziklák ugyebár élettelenek, de az Úr olyan kőszikla, aki él, tele van élettel, ő maga az élet. Az Úr olyan kőszikla, aki hall, mert Dávid szól hozzá, és ő hallja. Az Úr olyan kőszikla, aki beszél. Tehát csodálatos, hogy nekünk egy ilyen kősziklánk van, és ugyanaz a kősziklánk nekünk is, mint Dávidnak volt. Sőt, mi már jobban ismerjük, ismétlem az Úr Jézus Krisztus személyében ezt a kősziklát, akire építhetjük a hitünket, a döntéseinket, akihez igazíthatjuk a megszólalásainkat és cselekedeteinket, akire építhetjük egész valónkat, egész életünket. Itt a földi életben is ráépülünk, ráépülhetünk, hittel, bizalommal és az örökké valóságban is rá fogunk épülni. Ugye kérdezhetem, hogy nektek is ilyen istenetek van. Így gondoltok Istenre ebben a elég nyomorult világban, amely a sátánnak a befolyása alatt áll, látjuk most már. Nyíltan lázadnak emberek, ember sokaság, ember tömegek lázadnak nyíltan Isten törvénye ellen, Isten evangéliuma ellen, egyházban is, egyházakban is, a világban, az egyházon kívül is ezt látjuk. Nincs egy biztos pontjuk ezeknek az embereknek, de neked van, neked a biztos pont a kőszikla, aki él, aki beszél és hall téged. Ez az Úr Jézus Krisztus. Fordulj hozzá bizalommal, mindenkor, minden körülmények között, velem együtt. Mi is szólíthatjuk így. Én szírtem. Én kősziklám. De a másik dolog, amit szeretnék kiemelni most előttetek, hogy Dávid hogyan is szól ehhez az Úrhoz? Azt mondja itt, hozzád kiáltok, Uram. Ez a hozzád kiáltok, Uram, ez kétszeresen is tanúsítja, hogy Dávidban hit lakozott, bizalom lakozott Isten iránt. Ugyanis az Úrhoz fordult, nem máshoz, az Úrhoz fordult. Nem emberekhez, nem önmagához. Nem tudom én mihez, bálványistenekhez, hanem az Úrhoz. Ez jelzi a hitét. De az is jelzi Dávidnak a hitét, hogy ezt az Úrhoz fordulást teljes erőbedobással teszi. Hiszen azt mondja, hozzád kiálltok, Uram, nem lagymatagon, nem lötyögésként, hanem teljes erőbedobással, erős intenzitással. Szükségem van rád. Válaszolj nekem, szólj hozzám. Ráadásul úgy mondja Dávid, aki az Úrhoz fordul teljes erőbedobással, hogy felemelem kezeimet az Úrhoz. Ez egy sajátos keleti, de zsidó ima testtartás is. Azt úgy tudjuk, hogy azért emelték így föl a kezüket, mert hogy oltalmat kértek Istentől. Az oltalomkérésnek a gesztusa ez. De talán az is benne rejlik, hogy ahogy a karunkat kitárjuk, úgy tárjuk ki a szívünket is feléd. Az is benne rejlik talán ebbe, hogy ahogy így kitárták a kezüket, hogy nincs a kezünkben semmi, nincs semmink. Várunk téged, hogy emelj fel minket, hogy karolj fel minket, mint mikor a gyerek kinyújtja a karját a kisgyermek a szülő felé, hogy vegyél föl. Vegyél föl engem, ölej magadhoz engem, add meg nekem a te ajándékaidat, a te kegyelmedet, amire rászorulok, a te szeretetedet, amire nélkül nem tudok lenni, a te igazságodat, a te bölcsességedet, a te jóságodba részesíts engem, hadd érezzem a te szereteted, irgalmad, kegyelmed, jóságod, hűséged. Dávid hisz az Úrban? Hisz az ő kősziklája, bízik benne? Persze, ezért imádkozik. Ezért szólítja meg, ezért nem lagymatagon, hideg szívvel, vagy olyan nem tudom milyen mellékesen beszél az Úrhoz, hanem teljes erőbedobással fordul hozzá, és megnyitja előtte a szívét, a lelkét, az életét, és kéri, hogy karolja fel őt. És hát szabad így imádkoznunk, nekünk is. Így éri meg imádkozni, így szabad imádkoznunk. Kiálts az Úrhoz. Kiálts bizalommal az Úrhoz. Kiálts kitárt kezekkel, még ha össze is van kulcsolva, akkor is kitárt szívvel imádkoz. És kérd, hogy vegyen föl, hogy szeressen, hogy adja meg, amire szükséged van, éppen ott, abban a helyzetben, amiben vagy. A harmadik dolog, ami feltűnik, olvasva ezt a Zsoltárt, az, amit Dávid az Úrtól kér. Megszólítja, kősziklám, fölemeli a kezeit, kiált hozzá. Uram, beszélj hozzám, ezt kéri. Ne hallgass ennek a fordítotja, beszélj hozzám. Mi tudjuk azt, amit Dávid is tudott, hogy szükségem van arra, hogy beszéljenek hozzám. Szükségem van arra, hogy az apám meg az anyukám beszéljen hozzám, szóljon nekem valamit. Ne hallgassanak. Ha örülnek, ha szomorúak, de mondjanak valamit. Aztán ugye felnövünk, és az egész életünkben vágyunk arra, hogy emberek beszéljenek hozzánk, szóljanak hozzánk. Ne egy ilyen hallgatag társulat vegyen körül bennünket. Ilyenek vagyunk, mert ilyenek teremtett Isten minket, társas lényeknek, akiknek szüksége van arra, hogy egy másik beszéljen hozzá, és fáj, ha a másik nem beszél hozzánk, vagy nem szól hozzánk senki. De nem csak emberi síkon van szükségünk arra, hogy beszéljenek hozzánk, hanem, hogy így mondjam, arra is szükségünk van, hogy az Úr beszéljen hozzánk. Hogy ne csak emberi szó érje el a fülünket, a szívünket, hanem isteni szó is eléri a fülünket és a szívünket. Úgy teremtettünk, hogy emberekkel is kommunikáljunk, de úgy, hogy Isten is kommunikáljon velünk, és mi is vele. És így legyünk ne csak emberekkel, hanem vele is kapcsolatban. Dávid ezt az utóbbi, tehát hogy Isten beszéljen hozzá, ezt ő létfontosságúnak tartotta. Nem csak az fontos, hogy én beszélek hozzád, hogy én kősziklámnak szólítalak, meg erős intenzitással jövök hozzád, meg teljes bizalommal jövök hozzád, és kitárom előtted a szívem, a lelkem. Nem csak ez fontos, hanem hogy most akkor szólalj már meg te is. Beszélj hozzám. Miért beszélj hozzám? Hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz, mondja. vagyis a halottakhoz. Mert ha nem szólsz, belehalok. Ez a példa ismert lehet előttetek, amikor talán Cseri Kálmán mesélte el, hogy ment valahova Budapesten a metróban, és egy kisgyermek ült az anyukájával. És megfigyelt, hogy a kisgyereknek be nem állt a szája, folyamatosan beszélt az anyukájához, az anyuka nem szólt egy szót se hozzá. És egyszer csak a kisgyerek elhallgatott, megrángatt egy kicsit az anyukájának a ruháját, ha már nem figyelsz rám, legalább szólj egy szót. Hát legalább szólj egy szót, mert különben belehalok, mondja ugye Dávid. Szólj hozzám, lelkileg, testileg is belepusztulok, ha nem szólsz hozzám. Hát nem ezt ismerték fel a hívő emberek a bibliai időkben is, de azután is. Egyszerűen itt azért is választottam az 512. éneket. Ez egy nagyon szép ének. Azért is énekeltük végig. Szoktuk egyik-másik versét kiemelni, de most végig énekeltük. Mert így jobban érződik benne, hogy aki ezt írta, Kornay Péter, ő valamikor az 1600-as években. Ő vágyott arra, de mennyire vágyott arra, hogy az Úr szóljon hozzá. Szólj, szólj, még egyszer mondja, kétszer, nem véletlen ez. Szólj, nyomatékosan, szólj, szólj hozzád, Uram, mert szavadban ott van a jóság. És olyan nyomorult helyzetben vagyok. Vigasztalásodra szorulok, ő neki ebben a helyzetben, ebben a nyomorúságában volt valami tragikus helyzetben, és kérte, hogy az Úr beszéljen vele, beszéljen hozzá. Vagy van az az ének, azt külön kinyomtattam, szólj Uram, mert várok, várom szent szavad, várom, hogy jelensd meg én nekem magad, szólj, szerette mester, nincsen semmi nesz, lelkem bontott szárnyal hozzád lengedez. Minden szó, mit mondasz, kincsel is felér, éhező szívemnek éltető kenyér. Szólj tovább, ne hallgass, szolgát hallja jól, lesve, vágyva várja ajkat, hogyha szól. Vágyom jól megértni akaratodat, és betölteni híven szent parancsolatodat. Hát ott van a szívetekben ez a vágyakozás, amikor jöttök a templomba, amikor otthon a kezetekbe veszitek az ígét. Szólj, Uram, mert várok, várom szent szavat, szólj, szólj hozzám, Uram, mert különben meghalok, belehalok, ha nem szólsz. Ez egy nagyon csodálatos dolog, nem is tudom igazán leírni, hogy mennyire csodálatos dolog, ha az Úr testvéreim megszólal, mert az ő szava, az több, mint egy szó. Az Úr szava cselekedet is. Magában a héber nyelvben, ugye tudjátok ezt, hogy a dabar szó azt jelenti szó és tett. Az Úr szól valamit, vagy az Úr tesz valamit. Ugyanazzal a szóval fejezi ki. Nálunk a magyarban ez két külön szó, mert szó és cselekedet. De ez a héberben egy. Amikor szól Isten, akkor cselekszik valamit. A teremtésnél ott látszik legvilágosabban, hogy Isten mondja, legyen világosság, és lőn világosság. A szava azonnal csinál valamit. Valami jó dolgot többnyire. Van, amikor rosszat csinál, amikor mondjuk ítél vagy büntet, az nem feltétlenül jó az embernek. Dávid, amikor kéri, hogy szólj hozzám, akkor ebben az is benne van, hogy cselekedj az életembe valami jót, az üdvömre. Szólj hozzám, mert szavad, ahogy énekeltük, gyógyító ír, gyógyszer és erő. De a szava által a szabadítást, békességet, reménységet, vigasztalást, bölcsességet, üdvösséget. Szólj, Uram, mert a szavad több, mint egy szó, azáltal te cselekszel a szívemben, az életemben, valamit a javamra, valamit az üdvömre. Szólj hozzám, Uram! Sokan nem látják, vagy nem hallják az Úr szavát, pedig az Úr szól hozzánk, testvérek. Valóban szól hozzánk, olyan kegyelmes, olyan irgalmas, hogy szól, és cselekszik. Szól hozzánk akár szavak nélkül is. Olvassuk a Zsoltárba, hogy nézzük a természetet, nincs szó. Mégis van szó. járnak, mennek a megy a nap az égen, följönnek a csillagok, történnek a dolgok a természet világában. Nincs szó, de mégis van szó. Prédikál minden. Az Istenről beszél az egész teremtett valóság, de Istennek van más szava is, amit jobban meg tudunk ragadni, például a törvénye. Odaadta Mózesnek. És itt van előttünk a Szentírásban. Ez az ő szava hozzánk, hogy tudjuk, mihez tartani magunkat. És tudjuk, hogy hogy lehet Istent szeretni, és hogy lehet az embertársunkat szeretni. Ő beszél hozzánk az evangéliumban is. Elbeszéli nékünk az evangélium által, hogy ő szeret bennünket, a fiát adta érettünk. Hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Hív minket, hogy higgyünk az ő fiába, és kövessük őt. Beszél hozzánk. Olyan csodálatos kérése ez Dávidnak, amit nekünk is újra és újra ismételni kell, hogy szólj hozzám, Uram, szólj hozzám, Uram, mert ha nem szólsz, akkor meghalok. Előfordul, testvérek, hogy az Úr nem szól. Előfordul, hogy nem szól, de annak mindig van valami előzménye. Saul jutott eszembe, akihez az Isten Sámuel próféta által beszélt. Megmondta neki, hogy mit vár tőle. És egy darabig hallgatott rá, de aztán önálló életet kezdett, elszabadult a hajóágyú, és akkor Isten többet nem szólt hozzá. A Saul pedig átélte, hogy milyen rettenetes dolog, amikor elhallgat az Isten. Amikor tényleg nem szól. Nem volt Saulhoz szóló személyes üzenete, és szerencsétlen az isteni információk után vágyódva, nem Istenhez fordult bűnbánattal, hanem elment az endori boszorkányhoz, hogy a halottaktól tudakozódjék. Mert kellett volna neki az az információ, amit hát azt meg is kapott egyébként. De döbbenetes dolog, hogy azért előtte ő hozzá beszélt az Isten, csak mintha a falnak beszélt volna. Falra hány borsó volt az Isten, összes szava, amit neki mondott. Hát elhallgatott az Isten. Ítélet volt, büntetés volt, ahogy a beszéde, a megszólalása, a szeretet kifejeződése, a hallgatása, az ítélete kifejeződése. Aztán van, amikor, testvérek, az Isten elhallgat úgy, hogy aztán az ember elkezdi vádolni a hallgató Istent, ahelyett, hogy magába szállna. Ahelyett, hogy elgondolkozna azon, hogy mit is csináltam én. Miért hallgatott el az Isten? Nem, hanem még ráadásul, miután lepattintotta magáról az Úr szavát, és az Úr elhallgatott, még ezek után neki esik az Istennek. A zsidóság egy része ezt csinálta, meg csinálja ma is. Sajnos. Az evangélium nem kell. Azt, amikor ránk esnek az ítéletek, akkor az ítéletekben nem elhallgatunk, hanem elkezdjük az Istent vádolni. Nem azon gondolkozunk el, hogy hányszor szólt hozzánk az Úr, és mi nem hallottuk meg. Ó, könyörüljön rajtunk, bocsásson meg nekünk, lepattintottuk a szavát, elvetettük az ő szavát, nem engedtünk neki, persze, hogy elhallgatott. Próbáljuk bűnbánattal szóra bírni. Nem, hanem nekünk áll feljebb, és elkezdünk károgni az Isten ellen. Isten káromlástól se visszariadva. Hát testvérek, vigyázzunk ezzel mi magunk is. Nehogy az Isten hallgatásáért őt kezdjük el okolni, ha esetleg elhallgatott volna, és nem szólna hozzánk személyesen, mert mi vagyunk az ok. Az ok nálunk van, a hiba a mi készülékünkben van. Ő az alázatosaknak felel, a pökhendieknek meg nem felel. Aztán mehetünk a halottakhoz, meg a nem tudom hova tudakozódni. Szóval, értitek Dávidot? Kőszírtem, kősziklám, te megingathatatlan, élő kőszikla, beszélő, halló kőszikla. Fölemelem hozzád a kezeimet, kitárom előtted a szívemet. Szólj hozzám, hogy ne legyek a sírba szállókhoz hasonló. Végül a Zsoltárnak a második, sőt hosszabb része nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy hogyan is tudnám ezt összefoglalni. Végül arra jutottam, hogy itt olyan dolgokat találok, amik Dávidnak ezt a kérését, hogy szóljon hozzá az Úr, kedvessé tették az Úr előtt. Megmagyarázom. Dávid kifejezi a Zsoltárnak a második részében, hogy azért várja, hogy az Úr ő hozzá szóljon, mert ő nem vállal közösséget azokkal, akikhez az Úr már nem szól, mert engedetlenek voltak. Ők a szavaidat következetesen lepattintották magukról hitetlenül, és ebből fakadóan, mondja Dávid, gonosztevők. Gonoszságuk abban áll, hogy békességet szillelnek embertársaik felé, de szívükben gonoszságot terveznek ellenük. Ne bánj velem úgy, mint velük, mert én nem tartozom velük egy táborba. Én elhatárolódok tőlük, ne kezelj úgy, mint őket, mert semmi közöm hozzájuk. Megjegyzem, hogy Dávidnak valóban, hát Dávidnak is voltak olyan emberek a környezetében, akik ilyenek voltak, akikhez az Úr szól, de ők lepattintották magukról. Következetesen ellenálltak az Úr szavának. És ezért gonoszok lettek. És a gonoszságukba az emberek felé barátságosságot szilleltek, de közben a háttérbe gonosz terveztek ellenük, amit véghez is vittek. Ilyen ember volt például Dóég, aki miatt egy csomó ember meghalt. Bár amikor ott volt, ahol volt, nem mondom el a történetet, akkor ott jó fejkedett. Meg úgy tűnt, hogy őtten semmi kifogása nincs a dolgok ellen, de utána egy csomó ember meghalt miatta. De ugyanilyen ember volt például Dávidnak az egyik hadvezére, Joábnak hívták, aki Abnerhez, Saul hadvezéréhez és Asához is barátsággal közeledett. Nagy barátsággal jön közbe a köpenye alatt, már markolta a kardjának a markolatát, és mikor odaértek, felkoncolta. Joáb leölte Abnert is, meg Asát is, akikhez színlelve a barátságot közeledett, pedig tudta, hogy meg fogja őket ölni. No, Dávid testvérek gyűlölte ezeket az embereket. Elhatárolódott tőlük, még Joábtól is. Gyűlölte az ilyen hadvezéreket, meg politikusokat, meg közembereket, és azt akarta, hogy az Úr nehogy velük egy táborba sorolja őket, és egy platformon kezelje őket. És ez, testvérek, kedves az Úrnak. Kedves az Úrnak, amikor az ő emberei, akik vágynak az ő szavára, az ő cselekedeteire az életükbe, azok elhatárolódnak azoktól, akik pont más táborba tartoznak. Ez kedvessé tette Dávid kérését az Úr előtt, és biztos vagyok benne, hogy az Úr szólt is hozzá. És nekünk is, testvéreim, hát nem, meg kell ezt tanulnunk, hogy a világ olyan, amilyen. Olyan, körülvesz bennünket egy csomó ember, aki békességet szillel, de közben a szívébe gonoszságot forral ellenünk is. Lehet, hogy áldozatai is lettünk már ilyen embereknek, meg könnyen áldozataivá válunk az ilyen embereknek. Képmutató, hazug emberek, akik jókat szillelnek, az közben ma azt tervezik, hogy hogy lehetne minket elintézni, hogy lehetne visszaélni a jó hiszeműségével, meg a bizalmunkkal. Nekünk semmi közünk ezekhez az emberekhez. Mi így közelítünk az Úrhoz, Uram, nehogy véletlenül összetéveszél velük, bocsánat a kifejezésért. Én másmilyen vagyok, mint ők. Én a tied vagyok. Én, ami a szívemben van, az van a számon is, amikor az emberekhez közeledek. Egyenes ember vagyok, őszinte ember vagyok. Nem forralok senki ellen valami gonoszságot, ártó szándék, nincs bennem. Ami a szívemben, az a számon, hogy így mondjam. Ne kezelj velük, nem kezellek, szólok hozzád. A másik dolog, amit kér Dávid az Istentől, hogy ítélje meg ezeket az embereket. Fizess meg nekik az ő cselekedeteik és igyekezetük rosszasága szerint, kezük munkája szerint, fizess meg nekik, add meg nekik jutalmokat, mert nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira. Dávid ítéletet kér ezekre az emberekre. Ebbe teljesen megint az Úrral pendül egy húron, mert az Úr megmondta, hogy az ilyen embereket büntetés fogja utolérni. Teljesen egyértelművé tette, hogy azokat, akik az ő szavát lepattintják, a törvényét és az evangéliumát is lepattintják magukról, lerázzák, mint kutya a vizet, azokat meg fogja büntetni. Megbünteti őket azért a hazugságért, amiben élnek, hogy embereket félrevezetnek, visszaélnek a jó hiszeműséggel, amit hazugságokkal kivívnak maguknak. Fizess meg nekik, Uram. Meg fogok fizetni. Van szent isteni harag, tudja Dávid, és van szent megtorlás. Van büntetés. Mint ahogy van kegyelem is a megtérőknek. Van igazságos büntetés azoknak, akik ilyen úton járnak, a másik úton járnak. Vagyis Dávid testvérek azért kérheti az Urat, hogy szóljon hozzá, mert ő teljesen az Úr oldalán áll. Értitek? Elhatárolódik azoktól, akik megvetik az Úr szavát. Elhatárolódik azoktól, akiknek semmi köze az Úrhoz, csak legfeljebb formálisan. Ugyanakkor kéri rájuk a büntetést, amit Isten előre megígért. Egyetértek veled abba, hogy megbünteted őket. Mint ilyen ember kérlek, hogy szólj hozzám, az Úr szólni fog hozzá. Dávidnak látszik, hogy szívügye az Istennek a dicsősége. Védd meg, akár kegyelmezel, akár ítélsz valaki fölött. Védd meg a te dicsőségedet, és szólj hozzám, aki ezt szeretném. Szólni fog hozzá az Úr. A harmadik dolog, ami feltűnt itt olvasva ezt a Zsoltárt a 6.-8. versekben, Dávidnak a dicsérete, amivel Istenhez fordul. Dicséri az Urat. Hatalmas dicséretet mond az Úrnak. És ez a, amikor ilyet olvasunk, testvérek, hogy dicséri, áldja valaki az Urat, akkor az mindig azt fejezi ki, hogy a szívében örül az Úrnak. Mindig az Úrnak való öröm kifejeződése a dicséret. Mint ahogy mindenhol így van. Valamiben örömünket találjuk, elkezdjük dicsérni. Örülök a feleségemnek, elkezdem dicsérni. Örülök a húslevesnek, elkezdem dicsérni. Örülök egy jó bornak, elkezdem dicsérni. Mindenhol egy szép táj, örömöt vált ki bennem, spontán elkezdem dicsérni. Milyen szép. Amikor Dávid dicséri az Urat, az arról tanúskodik, hogy ő teljes örömét leli az Úrban. Az Úr szentségébe, igazságába, bölcsességébe, az Úr személyébe. Nem sorolom. Remek az Isten, és ezért elkezdi dicsérni. Az ilyeneknek meghallgatja a kérését az Úr, akik őben ne gyönyörködnek. Kérhetem, hogy szólj hozzám, Úr, amiközben nem gyönyörködök az Úrba. Akkor nem fog szólni. Annak szól, aki gyönyörködik ő benne, és dicséri őt. Spontán módon dicséri, és magasztalja őt. Hát a mi magasztalásunk az sokszor kicsit talán gyengécske, nem olyan, mint a Dávidé. John Donne, a híres költő, mondta azt, hogy még csak hangoljuk hangszereinket, majd a mennybe fog kibontakozni igazán az Isten dicsérete a szánkból és a szívünkből, majd megszólal a nagy szimfónia, és soha nem hallgat el az Isten dicsérete. Csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy ha így kérjük az Urat, benne örvendez ember, szólj hozzám, Uram, szólj hozzám, Uram, akkor szólni fog. És az utolsó dolog, ami szerintem kedvessé tette Dávid kérését az Úr előtt, és meg is hallgatta, az, hogy ő a népéért esedezik. Itt már egy nagyon különös dolog ez, hogy Dávidnak teljesen elszakad attól, hogy itt van az Úr, és itt vagyok én, szólj hozzám, Uram, mert különben én belehalok. Egyszer csak behozza a népét is az ügybe. Az Úr népe, akinek én a királya vagyok. Hát rájuk is tekints, mondja. Hát ők is fontosak. Négy dolgot kér a népének, hát ez szinte mindegyikbe bele kellene mélyülnünk, nem tudjuk megtenni, csak fölhívom rá a figyelmeteket. Azt mondja nekik, mentsd meg a te népedet az ellenségeitől. A saját hitetlenségétől, az egyéb bűneitől is, a pokoltól is. Mentsd meg a te népedet, ne csak engem, a te népedet. Áld meg a te örökségedet, mondja másodszor. Gondozzad a te örökségedet. Add, hogy az legyen, amivé választottad, és hadd örüljön mindannak, amit neki készítettél. Áld meg a te népedet. Minden jóval a mennyből. Harmadszor azt kéri, terelgessed őket, vezetgessed, légy jó pásztor a te népednek. Védjed őket, vezesd őket, táplálgasd, itatgasd őket a te igédből. És add meg neki mindent, ami az élethez kell. És azt mondja utoljára, hogy hordozd az örökké valóságig. Tartsd meg örökké. Ahogy egy apa a fiát ugyanezt a szót használja Mózes könyvébe az Isten igéje. Hordozzad őt az ördög csapdái között, az ellenség fáradozásai között. Hordozd őket a karjaidon, ahogy hordoztad a te népedet, 5 Mózes 33-ban mondja Mózes. karjaidon hordoztad a te népedet. Különben összetörik magukat. Hordozd a te népedet minden napon. Meghallgatja az Úr azokat az embereket, akik a szavára vágynak, és közben szívügyük az Isten népe. Szeretik az Isten gyermekeit. Bizonyára meghallgatja. Tehát itt négy dolog van előttünk ennek a Zsoltárnak a második felébe, amik, hogy mondjam, Dávidnak a kérését, hogy tudnilik szóljon hozzá az Úr, hogy ne legyen a sírvaszállókhoz hasonló, mint egy kedvessé teszik az Úr előtt, és biztosak lehetünk abban, hogy szólt is az Úr hozzá. És mi is biztosak lehetünk abba, testvérek, hogyha mi elhatárolódunk az istentelen emberektől, korábbi önmagunktól is, meg az istentelen emberektől, hogyha kérjük Istennel egyetértve, hogy büntesse meg azokat, akik rossz úton járnak. Ha nem akarnak megtérni, akkor érje utol őket az Isten ítélet, amit ő maga mondott meg, hogy meg fogja tenni. Állítsa helyre az ő dicsőségét, ha kell, a büntetéssel és a megtorlással is. Hogyha egyetértünk az Úrral abban, hogy ő benne találjuk az örömünket, mert nincs nála szebb, akiben gyönyörködhetnénk, és akit spontán magasztalhatnánk. Ha szeretjük az Úrnak a népét, a szövetséges népét, egymást, akkor várhatjuk, hogy szól hozzánk az Úr. Szólj hozzám, Uram, hogy ne legyek a sírbaszállókhoz hasonló. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy itt van előttünk Dávidnak ez a Zsoltára, és köszönjük, hogy tőle tanulhatjuk ezt az ige utáni epekedést, vágyakodást. Köszönjük néked, hogy mi is kiálthatunk hozzád, hogy szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Köszönjük te néked, hogy a te szavadban ott vannak az örökké valóság jó édességei. Köszönjük a kegyelmedet, szeretetedet, vigasztalásodat, az erődet, a bölcsességedet. Fel se tudjuk sorolni, Urunk, de beleértjük az életet, az üdvösséget is. Ott van a te szavadban. Szólj hozzánk, és cselekedj a mi életünkben, szívünkben, napról napra. Ne csak itt vasárnaponként a templomban, hanem otthon is. És add, hogy megértsük, hogy a te szavad nélkül halottak vagyunk. Köszönjük néked, hogy te látsz minket, ismersz minket, és mindig azokat a szavakat, azokat az igaz és jó szavakat mondod nekünk, amikre szükségünk van. Segíts bennünket, hogy úgy óhajtozzunk a te szavadra, hogy Dávid, és olyan szívünk legyen. Közben segíts elhatárolódni a gonoszoktól. Segíts, hogy vágyakozzunk arra, hogy majd egyszer dicsőségedet helyreállítod, akár ítélettel is, megtorló büntetéssel is. Segíts arra bennünket, hogy benne gyönyörködő szívünk legyen. Téged tudjunk csodálni, Urunk, és úgy magasztalni. És segíts, hogy ne magunk körül forogjunk, hanem a népet körül. A te benned hívő embereket is szeressük, és az ő javukon fáradozzunk, és azért is imádkozzunk. Köszönjük, hogy az ilyen emberek könyörgését te meghallgatod, és szólsz hozzájuk. Most szeretnénk még megköszönni néked az utolsó szavadat, amit mondtál ennek a világnak Jézus Krisztusban. Áldunk téged a te felkentedért, akiről szó van ebben a Zsoltárban, a mi messiásunkért, a mi Krisztusunkért, akinek megtartó erőssége voltál, amikor itt járt a földön. Ő rád épített, ő is mindent, és így lett a mi megváltónká, a mi üdvözítőnké. Köszönjük néked, hogy minket is fölkentél szent lelkeddel, és te vagy a mi erőnk is, te vagy a mi támaszunk is. Kérünk, segíts ezt átélni a hétköznapokban. Köszönjük te néked, hogy most rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg mindazokat, akik távol vannak, pihennek, hozd őket vissza, készítsd el az előttünk álló programokat is, áld meg a gyülekezeti táborunkat, ami Mátraházán lesz. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat mindazért, hogy a gyermektábor is, a kisifi tábor, a nagyifi tábor is békességben hiszük, hogy a te áldásoddal zajlott. Köszönjük néked, hogy ha megpihenhettünk bárhol a nyáron, köszönjük néked, hogy minden szépen történik a te akaratod szerint. Áldunk téged azért, hogy oda bízhatjuk magunkat, te reád. Kősziklánk, kőszírtünk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk erre az alkalomra mindenkit. Hirdetem továbbá, hogy jövő vasárnap istentisztelet után lesz a mátraházi gyülekezeti hetünkkel kapcsolatos utolsó egyeztetés. Így készüljetek, hogy egy pár percet itt kell még maradnunk, hogy átbeszéljük a dolgokat. Tehát jövő vasárnap istentisztelet után egyeztetés. Illetve még egy dolog ezzel kapcsolatban tudnélik, hogy aki nem rendezte még eddig a szükséges pénzügyeket, az tisztelettel kérjük, hogy rendezze a pénzügyeket. Eljött a rendezés ideje, ahogy Gyuri bácsi mondta. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, válaszolva Isten igéjére 196. énekünket. 196. A 196. énekünk így kezdődik. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Mind a 7 verset énekeljük, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.